Most a csöngetés után, kedves hallgatók, az imádságunk Péter apostol zokogó bánat imája Johann Sebastian Bach Máté passiójából. Erbarme dich, mein Gott! Könyörülj rajtam, Istenem! Könnyeimért kérlek, tekints rám, a szív és a szem keserűen sír előtted. Könyörülj rajtam, Istenem! Johann Sebastian Bach zeneimája, ahogy erről Borsodi Henrietta ír, amikor Péter sírt, Bach nagybőti zeneimája című gyönyörű eszéjében, itt egy hegedű zokog. Az ének pedig megtörten Istenhez kiált. Az ember összeroskad a bűn mérhetetlen súlya alatt. A dallam ívek ezeket a kétségbe esett föl-föl kiáltásokat és az egyre mélyebbre hullást érzékeltetik. De a földön túli szépség, ami árad és körülfon e közben, jelzi a hajnalt, az irgalmat, a megbocsátást. Thank you. Albert Schweitzer kérdez rá, hallva ezt a csodát, hogy nem is tudjuk, ennek a zenei nyelvnek az egyszerűsége, vagy a világossága a csodálatra méltóbb. Bach zenéje kifejezi azt, amire a szavak már képtelenek, a mélységet és a magasságot. Pilinszky Jánossal szólva, az örökös alászállást a szív szakadékába, és az örökös megérkezést az atyai házba. Most hallgassuk meg a Péter éjszakájáról szóló Máté evangélium részletet. Miközben Péter kint ült az udvaron, odalépett hozzá egy cselédlány, és megjegyezte, te is a galileai Jézussal voltál. De ő minnyájuk hallatára tagadta, nem értem, mit beszélsz. Mikor aztán kifelé készült a kapun, meglátta őt egy másik cselédlány, és szólt az ott lévőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. Megint tagadta, most már esküvel, nem ismerem ezt az embert. Röviddel ezután az ott állók körülfogták Pétert, és bizonygatták. Te bizony, közéjük tartozol te is, hiszen kiejtésed is elárul. Erre már átkozódni, és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. Akkor mindjárt megszólalt a kakas, Péternek ekkor eszébe jutott Jézus szava. Mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Kiment, és keserves sírásra fakadt. Eddig Szent Máté evangéliuma. Péter éjszakája. Bizony, minket is kifejez. Péter éjszakája a mi éjszakánk is. Mi is ott vagyunk, benne vagyunk, egyenként és közösen, együtt, ebben az éjszakában, együtt, Jézus egyháza, Jézus teste. Péter ugyanis az evangéliumok ábrázolásában nem csak a 12-nek a feje, az apostoli testületnek, így az egyháznak a feje, de egyszer s mind az egyház formája, az egyház típusa is, bűneivel és bűnbánatával minket fejez ki, ahogyan ezt a zene, Bach zenéje elénk tárja. De az irodalom is megkísérli, hogy ezt ábrázolja. Az orosz írónak, Csehovnak az 1894-ben írt Diák című elbeszélésére gondolok, Csehov, nagy kedvencem, bevallom. Ő az orosz irodalomnak, a virágirodalomnak is óriása. Anton Pavlovics Csehov magát ateistának vallja. Ő azon ateisták egyike, akik igen tiszteletre méltók. Ő azon ateisták egyike, akinek az ateizmusa egyenesen Isten bizonyíték. Minden írásában, önvallomásában ezt hirdeti, istentelenül ember, istentelenül szomorú. Most hallgassunk meg egy részletet Péter éjszakai bűnbeesésének és bűnbánatának történetéből Anton Pavlovics Csehov szerint. A diakonus fia, a teológus visszatér a teológiáról a falujába, útközben a tűznél melegedő munkásokkal, egy anyával és leányával beszélget, elmondja nekik Péter tagadásának a történetét. Téli szél fújt. Pontosan ilyen hideg éjszakán melegedett a tűz mellett Péter apostol, mondotta a diák, és kezét a tűz fölé nyújtotta. Vagyis hát akkor is hideg volt. Jaj, milyen szörnyű éjszaka volt az öreg anyám. Rettenetes, magányos, hosszú éjszaka. Megkötözve vitték a főpap elébe Jézust, és Péter bánattal, aggodalomtól elgyötörten, tudod, kialvatlanul is megérezte, hogy most valami rettenetes történik a földön, és követte mesterét. Borzasztóan, ájulásig szerette Jézust, és messziről nézte, hogyan kínozzák, és keserves sírásra fakadt. Az evangéliumban írva vagyon, úgy el tudom képzelni, csöndes, csöndes, sötét a kert, és a csöndben alig hallható az ő elfojtott sírása. A diák felsóhajtott, és eltűnődött. Vasilisza még mindig mosolyogva hirtelen felszokogott. Nagy cseppekben, bőségben omlott a könnye orcájára, és eltakarta arcát a tűz elől, mintha szégyelné könnyeit. Lukeria pedig mozdulatlanul bámulván a diákra elvörösödött, arckifejezése feszült és súlyos lett, mint aki nagy erővel folytja el fájdalmát. Most a diák Vasilisára gondolt. Az ő sírása arra val, hogy mindaz, ami azon a nagy pénteken Péterrel történt, valami titkos vonatkozásban van vele. Nyilvánvaló, amiről ő az imént beszélt nekik, ami 19 évszázaddal ezelőtt történt, annak köze van a jelenkorhoz. Mind a két asszonyhoz, sőt, ebben az eldugott faluban mindenkihez, még ő hozzá magához is. Az öreg asszony azért fakad sírva, mert Péter közel áll szívéhez, és egész lényét áthatja az, ami Péter lelkében végbe ment. Egyszerre örömmel telt izgalom fogta el a diákot, s még egy percre meg is állt, hogy mély lélegzetet vegyen. A múltat, gondolta. Egymáshoz folyó események szakadatlan láncolata kapcsolja a jelenhez, és úgy tetszett neki, hogy ő most meglátta ennek a láncnak mindkét végét, megérintette az egyiket, mire a másik vége is megrezzent. Itt megszakítom Csehovnak az elbeszélését. Bevallom, engem mindig megrendít, amikor olvasom. És aztán, láss csodát, kedves hallgató, 40 év múlva, 1934-ben Csehov a diák című elbeszélését 1894-ben írta. 1934-ben Mauriac, a Nobel-díjas francia író Péter bűnbánatáról és sírásáról ugyancsak ír Jézus élete című könyvében, és Mauriac is úgy ír erről, mint mai történetről, mint az én történetemről. Hallgassuk csak! Megkeresem, megtaláltam. Megint megszólalt a kakas, és ebben a szegény szívben, itt Péterről van szó, hajnalodott. Minden kibukkant az éjszakából, minden megvilágosodott benne. Ekkor ajtó nyílt. Egy ember jelent meg, összekötözött kezekkel, a börtön és a bitófa zsákmánya poroszlók taszigálták előre. Rátekintett Péterre. A szeretet és a megbocsátás véghetetlen kincsét mutatta meg ebben a tekintetben. Az apostol döbbenten nézte ezt az arcot, amely már megdagadt az ökölcsapásoktól, két tenyerébe rejtette arcát, s kiment, s egész életében együttvéve nem sírt annyi könnyet, mint amennyit ezen a hajnalon hullatott. Kedves hallgatók, itt Mauriac Péter elbeszélésében a Szent Lukács evangéliumát veszi alapul, ahol is Szent Lukács evangéliumában nem csak a kakas szólal meg, hanem Jézus is megjelenik, aki rátekint Péterre, és ott ebben az evangéliumban ettől a tekintettől fakad Péter keserves sírásra. És akkor most megint ugorjunk az időben, néhány évtizedet. 2000-ben vagyunk, a szent évben. A szent pápa, II. János Pál nagy péteri tetre készül, az emlékezet megtisztítására. Erről szól a 2000. évet szent évvé nyilvánító bullája, az Incarnationis Mysterium, amelyet 1998. november 29-én ad ki. Ebben az emlékezet megtisztításáról szól, és ezt a bullát is értelmezi a Nemzetközi Teológiai Bizottság, amelynek elnöke akkor éppen József Ratzinger bíboros, aki egyszer mint a hittani kongregációnak is a prefektusa. A bizottság kiad egy értelmező, a pápa bulláját értelmező tanulmányt, emlékezet és kiengesztelődés címmel, melynek az alcíme ez, az egyház és a múlt bűnei. Ebből fogok néhány részletet felolvasni, nem könnyű olvasmány, ez a teológiai szöveg első hallatára, tán keveset tudunk belőle fogni, de hát olvasható, hiszen ez megjelent a Szent István társulatnál, kézbe vehetjük, emlékezet és kiengesztelődés címmel. Néhány mondatot ebből a dolgozatból. A 2000. évet szent évvé nyilvánító bulla, az Incarnationis Mysterium, az emlékezetnek a megtisztítása olyan folyamatot jelent, amely megszabadítja a személyes és a közösségi lelkiismeretet a múlt bűneinek örökségétől, minden bosszútól és erőszaktól. Ez elvezet az elkövetett bűnök beismeréséig, és ezzel utat nyit a kiengesztelődés előtt. Mindez jelentősen kihat a jelenre is, mivel a múltbeli bűnök következményei messzire nyúlnak, és a jelen számára is kísértéseket hordoznak. Aztán a tanulmány a pápa bullájából idéz. Az emlékezet megtisztítása ugyanakkor mindenkitől az alázat bátor cselekedetét igényli, tudni illik azoknak a vétségeknek a beismerését, melyeket a Krisztus nevét viselők követtek és követnek el. Azon meggyőződésen alapul, hogy a kötelék miatt, amely a titokzatos testben összekapcsol minket, mi magunk is hordozzuk az előttünk éltek bűneinek és tévedéseinek terhét akkor is, ha tetteikért nincs személyes felelősségünk, és nem tudunk helyettük felelni a szíveket egyedül ismerő Isten ítélő széke előtt. Mint Péter utódja, sürgetem, írja a pápa a bullában, hogy az egyház az életszentségnek urától kapott ajándékával megerősítve boruljon térdre Isten előtt az irgalmasságnak ebben az évében, és kérjen bocsánatot gyermekei korábbi és jelenlegi bűneiért. A keresztényeknek viselniük kell a felelősséget az elkövetett mulasztásokért Isten és a viselkedésük által megbántott emberek előtt. Úgy kell ezt megtenniük, hogy semmi viszonzást nem várnak, s erőt egyedül Isten szeretetéből merítenek, mely kiáradt a szívünkben. Nem tudom, érezzük-e, hogy milyen rokonság van a három szöveg között, Csehov, Moriak és a Szent Pápa szövege között. Hogy hat ránk, és ilyen értelemben felelősek vagyunk, egészen Péterig visszamenve, a múlt tetteiért, a múlt bűneiért, és ezért ránk is vár az, hogy bocsánatot kérjünk Istentől és embertől. Ez a bocsánatkérés meg is történik 2000. március 12-én, Nagybőjt első vasárnapján a Szent Péter téren, ahol is a homilia után a hívek könyörgése gyanánt megtörténik a bocsánatkérés. Az öreg is akkor már roskatag beteg pápa térdre esik, térdre borul a feszület előtt, és ahol sorra veszi a kezdetektől az egyház bűneit, hogy bocsánatot kérjen urától, és bocsánatot kérjen a megbántott emberektől. Majd ezzel zárja a bűnök felsorolását. Úristen, a te zarándok egyházadnak, melyet fiad vérében mindig megszentelsz, minden időben vannak szent életű tagjai, és ugyanakkor olyanok is, akik engedetlenül megtagadják hitüket és az evangéliumot. Te, aki hűtlenségünk idején is hűséges maradsz, bocsásd meg vétkeinket, és add, hogy hiteles tanúid legyünk az emberek előtt, Krisztus a mi Urunk által. Majd ezután az öreg beteg pápa föltápászkodik, a bűn és a bűnbánat és az imádás jeleként átöleli és megcsókolja a feszületet. Nem de, mint Péter sírása, a Péter utódja, egy és ugyanaz. Egy és ugyanaz a történet. Kedves testvérek, éppen a feszület a tanúja annak, hogy Jézus valóban az, akinek a keresztelő János az ő tanítványainak bemutatta. Szent János evangéliumában olvasunk erről, hogy Jézus az Isten báránya, aki magára veszi, és ezért elveszi a világ bűnét, magára veszi a világ bűnét, és így egyedül méltó a bocsánatkérésre az atyánál, aki érte és miatta megbocsájt az embernek, a teremtett embernek, a világnak. Jézus a kereszten bűntelenül, szeretetének beteljesítéseként magára veszi a bűn átkát, az elveszettséget, az ürességet, az istentelenség sötétségét. Szeretetében ezt jelzi a 22. Zsoltárban a megszólítás, ahogyan Jézus kiáltja haldokolva ezt az imádságot, a szeretet szava, az Istenem, Istenem. És ebben a szeretetben bele nem tudunk gondolni, ebben az ellentmondásban, és ebben a szeretetben megéli az Istentől elhagyatottságot, ahogyan csak ő tudja megélni, a teljes, de teljes hiányt, a teljes, de teljes ürességet és sötétséget. És csak néhány kiváltságos barátjának adatik meg, hogy megengedi Jézus, hogy vele részesüljenek a szeretetnek ebben a teljességében, a szív stigmájában, az ürességben, a sötétségben. Ilyen kiváltságos a mi századunkban, a mi kortársunk, ennek a sötétségnek a szentje, a kálváriai sötétségnek a szentje, a kalkuttai Teréz anya, aki erről a szívbéli szenvedésről csak Jézusnak címzett leveleiben tud beszélni, és már a múlt olvasás órán ígértem, hogy majd kezünkbe vesszük ezt a leveles könyvet, nincs elfeledve, de most megint csak ezt halasszuk. Mert térjünk vissza Péterre. Péterre visszatérve újra mondom, amit szintén az egyik olvasás órán említettem Jézusról, hogy Jézus a számomra a 4B-s személyiség, vagyis a bűn, bánó, bűnösök barátja. És éppen ezért, mert Jézus ez, a bűn, bánó, bűnösök barátja, az ő közössége, a bűnösök közössége, az Anya Szent Egyház, a kezdetektől a mostani percig. És ezért Jézus egyháza mindig is botrány volt, és botrány lesz, hogy milyen ez az egyház. Kikkel is találjuk Jézust közösségben? Kik azok, akik Jézus közelségében vannak? Jézus szeretetében szeretik Jézust, vágynak rá az ő társai, mégis tele vannak vétkekkel, tele vannak súlyos bűnökkel. Hát itt van mindjárt, akiről szó volt, a Péter és az ő társai. Nem kell sorolnom a bűneiket. És aztán kik veszik még Jézust körül? Tekintélyes emberek, akikre fölnéznek? Iszonyatos társaság veszi körül. Csonkák, bonkák, testileg, lelkileg nyomorultaknak a sokasága. Mind-mind lenézni való. És aztán néhányat nézzünk személy szerint. Hát ott van a Jákob kútjánál, ahol Jézus fáradtan, délidőben, kánikulában, csapzottan leroskad, hogy vizet kérjen. Kitől? A szamariai asszonytól. És ez az asszony egyre közelebb kerül Jézushoz. De kiféle ő? Jézus mondja neki, hogy tudja ki, látja ki. 4 férjet próbált eddig ki, és most akivel él, az 5. Az se a férje. És az asszony megrendülettől, a leleplezéstől, és elszalad, nem Jézustól szalad el, hanem hogy hívül vigye a szamariaiaknak, hogy megtalálta a messiást, és hozza magával az egész társaságot. Na szép kis társaság, Jézus társasága, ez a szamariai asszony. Jézus nem zárkózik el tőle, és aztán ott találjuk Jézust egy szoros körben a házasságtörő asszonnyal, Szent János evangéliumában, miközben a tiszták lőtávolságra, mármint kezükben a kövekkel, hogy megkövezzék a házasságtörő asszonyt, Jézus védelmébe veszi, Jézus ott áll a szégyenkörben vele, nem ért egyet a bűnével, de nem ért egyet az ítélkezőkkel sem, még inkább nem ért egyet, és csak ennyit mond, talán még át is ölelve ezt a szegény kis remegő asszonykát, hogy látod, senki sem akar megkövezni, menj és többé ne vétkezz. És aztán ott találjuk Jézust már a kivégzés előtt Jeruzsálem határán, Betániában, Simon farizeus házában, ahol betoppan a hírhet utcanő, és sírva zokogva Jézus lábait könnyekkel öntözi, majd a hírhet munkáján megkeresett pénzen vásárolt drága olajjal öntözi, illatos olajjal Jézusnak a fejét. A Simon farizeus távolodik Jézustól, botránkozik. Ha tudná ez, és ez a tudná ez, az a lekicsinylő ez Jézus maga, hogy kicsoda ez a nő. Nem lehet próféta, ha ezt elviseli, ha ettől nem zárkózik el. És Jézus nem zárkózik el, megbocsátja a bűneit. A vámosok és az utcanők. Hányszor mondja ezt Jézus a tisztáknak, az elkülönülőknek, az ítélkezőknek, a farizeusoknak, a vámosok és az utcanők. Vigyázzatok, a vámosok és az utcanők megelőznek titeket a mennyek országában. És éppen ez a botrány, ez kíséri a századokon át, a mai napig, ma is Jézust és az ő egyházát. Miféle ez a Jézus egyháza? Tele-tele bűnnel. És ítélkezőn a tiszták büszkeségével, utálkozásával inkább, elkülönülésével sorolják az egyház bűneit. Persze feledékenyek. A gerendával a szemükben nem is látják minden bűnét. Mi talán még sokkal többet tudunk sorolni ebből a bűnből. De mást is tudunk. Leborulva Jézus előtt, magasztalva az ő irgalmát, Isten irgalmát, hogy az ő hatalmas hatalma és minden hatósága az ő irgalmában van a mi számunkra. Ahogyan legtöbb imádságunkat, könyörgésünket be is fejezzük. Mindenható és irgalmas Isten. Jézusnak a szentsége. Jézus szentsége az ő irgalma, és ebből a szentségből, ebből az irgalomból él az Anya Szent Egyház. Ezért mondhatjuk rá a hitvallásunkban, hogy az Anya Szent Egyház szent. Sírva és ríva, mint Péter, újra és újra meg tud újulni a Jézus szentségéből, a Jézus mindenható irgalmából, és fel tud állni. Az Anya Szent Egyház szentsége, a tékozló fiúké, akik sírva borulnak az ő apjuk elé, és az ő apjuk akkor sem tagadja meg őket, amikor még ők, a tékozló fiúk, nagyon-nagyon távol vannak az apjuktól, még ott vannak, ott viáncolnak épp az utcanőkkel. És aztán ott vannak a vájunál, és aztán közelítenek nyomorúságukban visszatérve az apjukhoz, és sírva-ríva borulnak eléje, és a sírástól elcsukló hangon be se tudják fejezni a betanult mondókájukat, hogy apám, vétkeztem az ég ellen, s te ellened, és ekkor az apának a karja, amely attól kezdve, hogy a fiú elzüllött a háztól, kitárt karral várta vissza, most ez a kitárt kar fonódik köré, és ölelve, és ő is sírva, és aztán dalolva és újongva, hogy meghalt és föltámadt, örvendezzünk, alleluja. De bizony, ott van az egyház kritikus is, öregebbik fiú, aki nem hajlandó bemenni a körtáncot lejtők közé az atyai házba, nem hajlandó részt venni a megbocsátás örömében nem hajlandó ünnepelni a föltámadást, a megérkezést. Nem hajlandó részesülni a tékozló fiú örömében, a testvére örömében, az atyai ház örömében. Ez az ő száraz és szikár jéghideg bánata. Kedves testvérek, ez is a mának is a valósága. Gyönyörű történet, Péter története, amely százszor és ezerszer meg tud történni a történelem során, százszor és százszor Péternek a sírása, a Jézus ölelés örömére fordul, a nagypénteki éjszaka bánata, a húsvét hajnal örömébe fordul. És ezért énekli Johann Sebastian Bach, hogy a bánat éje messze száll. Jézus immár Péter szeretetét kérdi, és benne van, hogy ezzel kéri, szeretsz-e engem? És benne van a hajnal, a húsvéti hajnal felszólítása, szereste engem. Legeltesd bárányaimat. És mit válaszolhat erre mást a Péter? Hogy Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek téged. Péter keserves éjszakája a húsvét hajnal örömére fordul. Valóban ragyogva tűz a napsugár. A bánat éje messze száll. Alleluja! Énekeljük mi is Johann Sebastian Bachal. Csöngetnek is közben, elköszönök a kedves hallgatóktól, Alleluja, Jézus föltámadt, valóban föltámadt, örüljünk és örvendezzünk, Alleluja, Alleluja.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Kedves hallgatóink,